Úgy gondoltam, hogy mivel ez az év utolsó lehetősége, hogy hirdessem közöttetek az igét, ezért bízom benne, hogy jól tudunk gazdálkodni az idővel, nem lesz több 2,5 óránál, hogyha egyet értetek. De mivel mindannyian szeretjük az igét, látom a szemeitekben, hogy egyet értetek, húzhatjuk 3 óráig is, van idő, és még akkor is éjfél előtt leszünk. Jó. Mózes 5. könyvének a 29. fejezetéből egyetlen rövid verset, a 28. verset fogom olvasni. Így hangzik Isten igéje. A titkok az Úréi, ami Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a fiainké mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét. Imádkozzunk. Hálásak vagyunk neked, Atyánk, a te igédért, hogy az évnek ezekben az utolsó óráiban, perceiben is hangozhat. Köszönjük, hogy egész évben nem vontad meg tőlünk az igédet, hanem mindig adtál kijelentést. Kérünk, hogy amikor az évünk lezárásához közeledünk, akkor is tégy ugyanígy. Nyisd meg számunkra az ige ajtaját, és adj kijelentést. Amen. Foglaljunk helyet. Bármilyen furcsa is, az idő, és az, hogy az idő múlik, az minden egyes pillanatban arra emlékeztet bennünket, hogy egy kizökkent világban élünk. Nem akarok illúzió romboló lenni, vagy rossz hangulatot megpendíteni, de önmagában az, hogy egy olyan világban élünk, ahol az idő múlik, ez mindennél élesebben jelzi a számunkra, hogy egy olyan világban élünk, ami kizökkent, és nem azon az útvonalon halad, amelyen Isten szerette volna, hogy haladjon. Miért mondom ezt? Isten örök életre teremtette az embert. Az örök életben beszélhetünk időről, de ugye ez az idő végtelen. Ilyen módon megszűnik a lényegének lenni az időnek. Nincsen értelme erről beszélni. Tehát amikor arról beszélgetünk, hogy időbe zárva élünk, és egy olyan világban élünk, ahol az idő múlik, az idő múlása önmagában arról beszél a számunkra, hogy közeledünk egy végponthoz. És ez azt jelenti, hogy ennek a világnak egyszer vége lesz, Isten becsukja a kapukat, helyreállítja a kizökkent világot, visszaállítja az örök éleknek a birodalmát, megszünteti a halálnak a létjogosultságát, és mindannyian újra egy időtlen örökké valóságban fogunk élni. Viszont, ha már időben élünk és időben gondolkodunk, főleg ezekben az órákban, amikor valahogy minden arról szól körülöttünk, hogy emlékezzünk a múltra. Hát itt nagyon fontos leszögezni, hogy önmagában a múltról emlékezni az üres nosztalgiázást jelent. És ennek nem sok értelme van. A múltról emlékezni akkor van értelme, hogyha tudjuk azt, hogy a múlt az mindig hatással van a jelenünkre, és a mi mostani jelenünk is hatással van a jövőnkre, ami ránk következik. Mert hogy a múltunk, amit most lezárunk, az meghatározza azt, hogy hogyan vagyunk ma itt, és amit ma teszünk, az hatással van arra, hogy mi lesz holnap. Tehát a múltról úgy van értelme gondolkodni, hogy tudatában vagyunk annak, hogy mit tudunk kiaknázni belőle, milyen tapasztalatokat halmoztunk fel a múltban, és hogyan tudjuk ezeknek a fényében a jelenünket, illetve a jövőnket pozícionálni. Hát gyakorlatilag erről szóltak a bizonyságtételek. Mi az, amit tapasztaltunk, és ennek fényében hogyan szeretnénk változtatni. Ha már a múltnál tartunk, jó, hogy a múlthoz kötődnek nagyon pozitív emlékeink. Egy kedves felelősségemnek szeretnék eleget tenni. Gyülekezetünk előző lelkipásztorától kaptunk SMS-t, amiben áldást kíván számunkra a következő évre, és szeretettel gondol a gyülekezetünkre. Ez például egy olyan dolog, amiért hálásak lehetünk. Hogy a gyülekezetünk előző lelkipásztorával ilyen kapcsolatban lehetünk. Hogy azt mondhatjuk, hogy szeretettel gondol a gyülekezetre, és áldást kíván. A múlt meghatározza a jelent, és a jelen hatással van a jövőre. Azokat az igéket, amiket felolvastam, hát úgy kell kezelnünk, mint a Biblia egyik legfontosabb kijelentését. Egy kicsit furcsán hangozhat, ezt szeretném majd kibontani a számotokra, és ahhoz, hogy jól értsük, hogy miről szólt a felolvasott ige, egy kicsit visszább kell mennünk ebben a fejezetben. Mózes 5. könyvének a 29. része a következőképpen kezdődik, az első pontban láthatjátok. Ezután összehívta Mózes egész Izraelt, és ezt mondta nekik. Saját szemetekkel láttátok, hogy mi minden cselekedett az Úr Egyiptom földjén a fáraóval, összes szolgájával és egész országával. Saját szemetekkel láttátok a nagy próbatételeket, azokat a nagy jeleket és csodákat. Miről van itt szó? A múltról. A 40 éves pusztai vándorlás lezárásaképpen mondja Mózes ezeket a szavakat. Ott állnak az ígéret földjének a kapujában, készülnek belépni mindabba, amit Isten készített nekik, és Mózes emlékezteti őket a múltra. Mi volt velünk? Ki volt ott velünk? Az Úr volt velünk. Saját szemetekkel láttátok, a bőrötökön tapasztaltátok, hogy mi volt a múltban. És aztán folytatja ez a második ige, hogy eljön majd a jövő. Emlékezteti őket a múltra, a jelenjükben, és azt mondja, hogy el fog jönni a jövő, és mi lesz a jövőben. Megkérdezi majd a következő nemzedék, fiaitok, akik a helyetekbe lépnek, meg a messze földről érkező idegenek, sőt az összes nép is megkérdezi majd, miért bánt el így az Úr ezzel az országgal. Na most ez eléggé furcsán hangozhat Istennel kapcsolatban, hogy elbánik a saját népével. Rövid magyarázatként, Mózes ebben a helyzetben Izrael fiai elé tár két típusú jövőképet. Az egyik arról a jövőről szól, hogyha engedelmeskednek Istennek, a másik arról a jövőről szól, hogy mi lesz akkor, hogyha nem engedelmeskednek Istennek. És ez az ige ezt rögzíti a számunkra. Mi lesz akkor, hogyha nem engedelmeskednek Istennek? Akkor a jövőjük arról fog szólni, hogy szégyenkezniük kell. Hogy eljönnek a fiaik és a lányaik, meg eljönnek a környező népek, sőt mindenki, aki csak hall Izraelről, de most maradjunk a saját fiaiknál. Jön egy nemzedék utánunk, és meg fogja kérdezni, hogy ti mit csináltatok a múltban. És akkor azt kell majd mondaniuk, hogy nem engedelmeskedtünk az Úrnak, a mi Istenünknek. A múlt tehát meghatározza a jelent, és a jelen hatással van a jövőre. Mert itt van már az a nemzedék, akik az előbb itt futkároztak, akik egyszer csak meg fogják kérdezni, hogy de mi az, amit ti a saját szemeitekkel láttatok? Láttátok ti Isten munkáját a Trinity gyülekezetben? Láttátok ti a saját szemetekkel, hogy hogyan szabadít az Úr ma is? Láttátok ti, hogy hogyan állít helyre az Úr ma is? Mert ha igen, hát akkor mondjátok el nekünk, akkor mi is ezen az ösvényen szeretnénk járni. És olyan jó lenne, hogyha tudnánk tanulni az igéből és Izrael fiainak a helyzetéből, és azt tudnánk mondani nekik, hogy igen, fiam, én ott voltam 2016-ban, és láttam az Úr munkáját. Ott voltam 2017-ben, és láttam, hogy hogyan robban be Isten munkája a Trinity gyülekezetben. De ehhez nagyon komolyan kell vennünk azt, hogy a múltunkkal foglalkozni kell, kiaknázni belőle mindazt, ami pozitív, és továbbvinni, megerősíteni, és mindazt, ami nem az Úr szerint való volt, ott hagyni. Ez a feladat áll előttünk. Ha az idő olyan, mint egy vonal, már pedig a Biblia fogalmai szerint ez egy két végpont között lévő szakasz, az idő, az eleje az emberiség történelmének a kezdete, a nagy bukás az Édenben, a vége pedig mindennek a helyreállítása a mennyben, a mennyei királyságban, ez az emberi történelemnek a vége. E két végpont között zajlik az emberi történelem, az idő. És erről mondja Mózes, hogy mi, akár ők, mint Izrael fiai, akár mi, mint Trinity gyülekezet, nem látjuk át ezt az egész idővonalat. Nincsen hozzá képességünk. Nem látunk a jövőbe. Ez az, amiről Mózes úgy beszél, hogy vannak titkok. És ezek a titkok az Úréi. Ahogy Anita is mondta a bizonyságtételében, hogy nem mindig tudjuk, hogy mi miért ér el bennünket. És az első reakciónk a lázadás. Ez most miért történik velem? És aztán, hogyha valaki figyelmesen hallgat Istenre, és jó kapcsolatban van vele, akkor eljut arra, amire Ernő eljutott. Hogy nem biztos, hogy nekem azonnal azon kell feszülnöm, hogy hogy jussak ki egy nehéz helyzetből. Miért? Azért, mert Istennél vannak a titkok. Isten azoknak a titkoknak a tudója, hogy miért, mi miért történik velünk. És nekünk nem az a célunk, hogy átlássuk az egész idővonalat, hanem az a célunk, hogy egyre jobb kapcsolatban legyünk azzal, aki átlátja ezt az idővonalat. Aki tudja, hogy mi miért történik. Mert hogy ez a valaki, az élő Isten kijelenti magát nekünk. És ez a Bibliának az egyik legfontosabb igazsága, hogy ember, ne akarjál más lenni, mint ember. Mert te úgy vagy ember, hogy függő kapcsolatban vagy Istennel. Nem az a célunk, hogy előre lássunk jövő ilyenkorig. Mennyi minden történhet még jövő ilyenkorig, egy év alatt? Mennyi minden áll előttünk? Nem az a célunk, hogy pontról pontra lássuk, hogy hogyan fog ez az egész zajlani, hanem az a célunk, hogy egyre jobb kapcsolatban legyünk azzal, aki viszont átlátja ezt az egészet. Ezeket azért merem mondani, mert Jézus így gondolkodik önmagáról. Jézus, az Isten fia, aki tökéletes Isten, és hogyha kellett, akkor belelátott az embereknek a fejébe, ha kellett, akkor látta a jövőt. De mint tökéletes ember, ugyanolyan időbe zárt emberként élt, mint mi. És ő pedig így nyilatkozik János evangéliumában. Jézus így szólt hozzájuk, vagyis a farizeusokhoz. Az én atyám mindez ideig munkálkodik, és én is munkálkodom. A mennyet ne úgy képzeljétek el, mint egy statikus helyet, mint egy unalmas helyet, ahol Isten hát bár fogadja a tróntermében a nekijáró hódulatot, de egyébként elég uncsi hely lehet. A menny teljes kapacitással működik ezekben az órákban is. Az embermentő akciónak a részletei zajlanak most is a mennyben. Isten olyan Isten, aki nem fél feltűrni az ingúját, aki nem fél beállni a munkába, hanem aki azt mondja, hogy az emberért mindent megteszek. Az idő múlása erre emlékeztet bennünket. Pontosan 2017 év telt el azóta, hogy Isten belenyúlt ebbe a világba. És azt mondta Jézussal, hogy na figyeljetek, mostantól kezdve változtatom meg a történelemnek a menetét. Most nyitom meg a kegyelemnek az időszakát, az Úr kedves esztendejét, és mostantól kezdve, aki csak hisz a názáreti Jézusban, annak belépőt adok a mennyei királyságba. Isten dolgozik értünk folyamatosan, most is. És Jézus mit tesz? Azt mondja, hogy ameddig látom, hogy Isten dolgozik, addig én is dolgozom, munkálkodok. De hogy? Erről szól a következő ige. Bizony-bizony mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is hozzá hasonló módon. Jézus követése a tanítványok számára 2000 évvel ezelőtt azt jelentette, hogy mennek utána. Tehát Jézus követését, amíg ő itt a földön élt, úgy képzelhetjük el, hogy így a földi síkban előment Jézus, utána mentek a tanítványok. Jézus követése egy vízszintes irányhoz volt hasonló. De hát most, hogy Jézus a mennyben van, az ő követése a sokkal inkább ilyen irányt vesz. És ez az, amiről azt mondtam, hogy a kapcsolatról beszélünk. Hogy innentől kezdve, Jézus, illetve nem innentől kezdve, hanem onnantól kezdve, hogy Jézus hazament a mennybe, az ő követése az nem ilyen irányban zajlik, hogy ő megy elő, mi meg megyünk utána, hanem ilyen irányban. A követés ma azt jelenti, hogy teljes erőnkkel, hitünkkel, agyunkkal, szívünkkel rá kell fókuszálni arra, hogy Isten mit végez a mennyben, ennek milyen hatása van itt a földön, és ebbe kell beleállnunk. A mennyben van egy terv a Trinity gyülekezetre nézve. Jobban mondva, a mennyben van egy terv Debrecenre nézve, a debreceni emberek életére nézve, és ebben a tervben Isten a Trinity gyülekezetet, a mi gyülekezetünket is akarja használni. És mivel ő átlátja az egész idővonalat, átlátja minden embernek, mindannyiunk életének minden helyzetét, ezt az egész tervet úgy valósítja meg, hogy közben nekünk is jó legyen, a debreceni embereknek is jó legyen, személyesen neked is, a saját életedben, gyülekezetként és városi szinten is. Amíg az én atyám munkálkodik, én is munkálkodom. Amit tesz az atya, én is azt teszem. Ezt mondja Jézus. Egy tökéletes egymásra hangoltság. És azért mutattam így ezt a fajta közeledést a követés szempontjából, mert nekünk arra kell törekedni, hogy úgy ismerjük Isten, mint ahogy Jézus ismerte. Hogy annyira váljon valósággá számunkra a menny, és hogy a mennyben Isten dolgozik, és van számunkra egy terve, hogy ezt a tervet tökéletes egymásra fedésként meg tudjuk valósítani. Elhiszitek, hogy ez lehetséges? Higgyük el? Higgyük el. Dolgozni kell még rajta. Nem tudom, hogy hányas pontot kap, vagy hány pontot kapnánk a skálán. De én azt hiszem, hogy elég jó helyzetben vagyunk. Különböző elképzeléseink lehetnek a gyülekezetünkről, mint ahogy ez el is hangzott. De azt mondhatom nektek, hogy szerintem Isten határozottan gyönyörködik a gyülekezetünkben. Határozottan úgy gondol ránk, mint akik jó irányban vannak. És határozottan van még hova fejlődnünk az ő megismerésében, hogy egyre jobban értsük az ő gondolatait és tervét, de jó az irány. Pál apostol ezt mondja a kolosséiaknak. Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Most Pál apostol valami ábrándozásra hív bennünket, hogy gondoljunk sokat a mennyre, és akkor majd jó lesz nekünk? Nem. Hanem Pál apostol pontosan ezt a kapcsolatot akarja valóságosan a szemünk elé tárni. Hogy azt mondja, hogy figyelj, a menny valóság. A mennyben Isten dolgozik. A mennyben tervek születnek, nem csak elméleti tervek, hanem akciótervek. A mennyben nem csak stratégiai megállapodások köttetnek, hogy majd, hogyha úgy gondoljuk, akkor valóra is váltjuk. A mennyben akciótervek születnek egy-egy gyülekezet életére nézve. És ezeket az akcióterveket Isten szeretné beváltani, megvalósítani. Ezért azt mondja, hogy figyelj, törődj az odafelvalókkal. Miért? Nem azért, hogy oda kötődj, és itt pedig elhanyagold a munkádat, a családodat, hogy jó legyen egy kicsit a mennyre gondolni, hanem azért, mert ha az odafelvalókkal törődsz, az meghatározza a földieket. Ha a mennyei dolgok lesznek számodra a prioritás, vagyis apró pénzre váltva, ha az érdekel téged, hogy Isten mit akar az életedben, és hogy Isten mit akar a gyülekezetünk életében, akkor ez meg fogja határozni, hogy hogyan zajlik az életed. És hidd el, hogy jobb lesz, mint hogyha magadtól gondolnád ki. Mindazon túl, hogy mi nem látjuk át az időnek a teljességét, egy valami biztos. A jövőben egy valami biztos, erről szól a harmadik pont. Egy dolgot tudhatunk a jövőről, és ez pedig az, hogy Isten ott lesz. És ez számomra elég nagy bátorítás. Erre nagyon jó mindig gondolni, hogy bármi következik, nem tud olyan dolog történni, ami Istent meglepné. Amire Isten megvakarná a fejét, és azt mondaná, hogy bocs, erre nem számítottam. Isten ott van a jövőben. A fő kérdés az az, hogy mi ott leszünk-e, ahol az Úr van. Jó, ezt a kérdést szeretném kihangosítani, nagyon-nagyon. Hajlamosak vagyunk a bennünket körülvevő világ hatására az egész életünket rendkívül individualista módon szemlélni. Mi van velem? Ez a fő kérdés. Mi van velem? És a saját kis mikrovilágunkba, zárt burkunkba zárva éljük az életünket, azzal törődünk, ez a legfontosabb dolog számunkra, hogy mi van velem. De a Bibliának az emberképe, közösségképe az valami teljesen más ehhez képest. Ott az a kérdés, hogy mi van velünk, a mi közösségünkkel, ahol a te szereped, meg az én szerepem nem válik kisebbé, sőt, azt a gondolatot szeretné az ige közvetíteni a számunkra, hogy mi vagyunk egy közösség, egy test, neked és nekem ugyanolyan fontos szerepünk van ebben a közösségben. Kulcsfontosságú szerepünk van a gyülekezetünkben. És remélem érzitek ti is már, hogy hallgatjátok azt, amit mondok, hogy ennél magasztosabb dologban nem lehetne részünk. A mennyben van egy tökéletes terv. Ennek a tervnek része a te életed is. A gyülekezetünkön belül. A gyülekezetünkön belül megvalósul Isten terve, ami hatással lesz a te életedre és a családod életére. De mindehhez az kell, hogy figyelj nagyon, közelítsen a te követésed ahhoz, ami ennek Isten szeretne látni, legyen teljes egymásra fedés az életedben Isten akaratával, együtt a gyülekezetünkre való akaratával, és akkor áldást tudunk lenni a környezetünk számára. Egy hosszabb igét fogok most felolvasni Ézsaiás könyvéből. Gyűjjön egybe minden nép, jöjjenek össze a nemzetek. Ki tudja közülük megmondani és tudtunkra adni, hogy mi volt régen? Állítsák elő tanúikat, bizonyítsák igazuk, hogy aki hallja, azt mondja rá, úgy van. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és az én szolgám, akit kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett Isten, és utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak, én hirdettem, nem valami idegen Isten. Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Isten dolgozni fog az emberek megmentésén holnap is, meg az egész 2017-es évben. Isten dolgozni akar a te életeden is, holnap ugyanúgy, mint ahogy ma teszi ezt. És arra hív téged is a személyes életedben, meg bennünket gyülekezetként, hogy hangolódjunk rá maradéktalanul az ő tervére. És hogyha ezt hitben el tudjuk fogadni, hogy ez valóság, hogy Isten terveit megérteni, ez realitás, bármilyen furcsán hangzik is, akkor csodákat fogunk látni. Mert akkor az az Isten, akiről ezek a lapok tanúskodnak, megmozdul itt közöttünk is. Mert azt mondja, hogy hát értitek, hogy mit akarok tenni. Látjátok, hogy mit akarok tenni, csináljuk együtt. Mit mond Ézsaiás? Azt mondja, hogy tanúk vagyunk. Ti vagytok a tanúim. Kétszer is elmondja. Mi vagyunk azok, akiket Isten kiválasztott három dologra. Megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Erről szól az elhívásunk. Elkezdtük őt megismerni. A legtöbben úgy vagyunk itt, hogy ismerjük őt. Ráálltunk hittel arra, hogy tanuljuk Istennek a gondolkodás módját, a szívét. És hogyha ebben előre haladunk, akkor el fogjuk érni azt, hogy megértjük, hogy minden róla szól. Minden. Tegnap is, holnap után, a világ végéig minden Istenről szól. Mert ez így van kitalálva. A legfontosabb feladatunk életünk végéig az az, hogy egyre jobban megértsük, hogy az életünknek Isten nem úgy akar részese lenni, hogy az életed valahány százalékához hozzáadsz egy kis százaléknyi Istent. Hogy az életedet, ami amúgy működne magától is, valahogy belekalkulálsz egy kicsit ebből az egész Isten dologból. Nem arról van szó, hogy időnként találkozunk, hallgatunk valami szépet, és akkor ezzel a trinitis, jézusos, istenes, szeretetteljes, cuki ízével leöntjük az életünket. Hanem arról van szó, hogy Isten mindent akar. Azt akarja, hogy megismerjük, higgyünk benne, és megértsük, hogy ezután is csak ő lesz. Ez annyira fantasztikus, nem? Vele indul minden. Azt szeretné, hogy vele is folytatódjon minden, és vele is végződjön minden. Miért? Azért, mert benne van minden, amire szükségünk van. És végül a negyedik pont. Ugye azt mondja Mózes, hogy a titkok az Úréi. Nem fogjuk mindig érteni, hogy mi miért történik. Bármennyire szeretnénk is, bármennyire belefeszülünk is ennek a nehézségébe, nem fogjuk mindig érteni. Viszont Isten kijelenti magát. Azt szeretné, hogy megértsük a mennyei tervet, ahogyan Jézus megértette, hogy mi Isten akarata az ő életére nézve. Ezt maradéktalanul tudta tenni, mindig azt tette, ami Istennek kedves. Sőt, egyszer, amikor étlen szomjan a tanítványok végre hoznak neki enni és inni, és azt mondják neki, hogy Mester, itt van, egyél. És erre Jézus azt mondja nekik, hogy van nekem eledelem, amiről ti nem tudtok. Az, hogy annak akaratát tegyem, aki engem elküldött. Értitek? Jézusnál, aki ugyanolyan ember volt, mint mi, a fizikai éhséget, a fizikai szomjúságot felülírta az a vágy, hogy Isten akaratát megértse és megtegye. Annyira be tudta ezt tölteni, hogy nem volt éhes és nem volt szomjas. Hát ezt nem éveken át csinálta, hanem volt ilyen is. Mert ez mozgatta. Mi az Úr akarata? A titkok az Úréi. De amit kijelent, azt azért mondja, hogy csináljuk is. Nekünk tehát gyülekezetként azt kell keresnünk, hogy hogyan akarja Isten az örökérvényű kijelentést, mindazt, ami ebben a könyvben van, aktualizálni a mi gyülekezetünk életére nézve. Hát ezért van az, hogy felmerülhet bennetek a gyülekezetünkben, hogy mikor fogunk nagyszabású városi evangelizációt csinálni. Hogy mikor fogunk elmenni az árvaházba, hogy mikor fogunk a hajléktalanoknak ételt osztani, etc. Mikor fogunk ezt és azt csinálni? A kijelentés teljességében minden benne van, amit egy gyülekezet, amit egy hívő közösség tehet. Mert az ige, a kijelentés, a kijelentett dolgok, azok olyanok, mint a cölöpök, a mérföldkövek, amik jelzik, hogy rajta vagyunk-e az úton. De a mi legnagyobb felelősségünk gyülekezetként az, hogy megértsük, hogy adott helyzetben, adott időszakban pontosan mit akar Isten érvényesíteni az örök érvényű kijelentésből. Ez érthető? Ez azt jelenti, hogy nekünk nem kell mindent mindig egyszerre csinálni, hanem csak azt kell csinálnunk, amit Isten mond, azt viszont csinálnunk kell. Na ez a művészet. Viszont se azt nem szeretném, hogy ebben elbízzuk magunkat, viszont azt sem szeretném, hogyha kicsiny hitűek lennénk ebben a tekintetben. Mert Isten vezeti a gyülekezetünket. Isten gyönyörködik a gyülekezetünkben. A gyülekezetünkben nincsen széthúzás. A gyülekezetünkben nincsenek végletesen megromlott kapcsolatok. A gyülekezetünkben nincsenek táborok, akik fújnának egymásra. A gyülekezetünkben jelenleg békesség van, szeretet van, és ahogy érzékelem, és ahogy a vezetőséggel érzékeljük, egy határozott várakozás van a jövőre nézve. Ez a jó irány. Ez az, ami kedves Istennek. És ebben az irányban kell mennünk. Mit akar Isten 2017-ben az örökérvényű, mindenkor érvényes tervéből éppen most aktualizálni a mi gyülekezetünkben? Hát ez az, amire meglehetősen határozott választ tudok nektek adni, és holnap délután erről fogok beszélni. A 2016-os év, ennek nem adtunk annak idején címet, mert hogy a 2016-os év úgy fogalmazhatnánk, hogy az útkeresésnek az éve volt. A ráfordulásnak az időszaka. Azért használom ezt a ráfordulás szót, mert olyan, mintha a gyülekezetünk egy repülő lenne. Lezajlott a pásztorválasztás, kapitánycsere történt a repülőgépen, felszálltak az utasok, meg kellett nézni, hogy mindenki megvan-e, aki az utaslista szerint ide tartozik. Megnéztük, megvan. Néhányak a final call után sem jelentek meg. Utánuk mentünk, bemondtuk a nevüket. Volt, aki a kávézóban volt, és azt mondta, hogy akkor megyek gyorsan, még most be tudok szállni. Volt, aki azt mondta, hogy kösz, felszállok másik repülőgépre, szeretettel, áldással elengedtük. Aztán szépen elkezdte mindenki megkeresni a helyét. Aki ült már repülőn, az tudja, hogy ez lassú folyamat. Hogy nem az van, hogy tudod, hogy a 33B-ben ülsz, köszönsz a kapitánynak, aztán leülsz a helyedre. Hanem hogy zajlik egy ilyen repülőre való felszállás? Hát viszed a csomagodat, fejed fölé emeled, oldalba böknek innen is, onnan is, aztán a végén megtalálod a helyedet, leülsz, azt mondja valaki, ez az én helyem, fölállsz, keresed egy kicsit tovább, és akkor a végén mi történik? Még mindig nem az indulás, elmondják a biztonsági tudnivalókat. Ha lezuhanunk a csendes óceánba, előbb tedd föl az oxigénmaszkot. Maszkot. Szóval megteszünk mindent ahhoz, hogy biztonságos repülés történhessen. Mert hogy Isten azt szeretné, hogy ez a repülő, amit Trinity gyülekezetnek hívunk, ez elérjen a célig. És azok, akik hozzánk tartoznak, azok oda is érjenek. Hogy ne kelljen kényszerleszállást végrehajtani, hogy ne kelljen lángoló szárnyakkal valahogy berepülni a célba, hanem hogy normálisan megérkezzünk úgy, hogy mindenki megvan. Na erről szólt a 2016-os év. Felkészülés, útkeresés, ráfordulás. És már ez sem volt tétlen. Hát gondoljatok bele, mennyi minden történt. Hogyha csak a programok szintjén nézzük, imaséta, Márk dráma. Hát a Márk dráma az egy nagyon combos falat volt. Úgy érzem, az egy mérföldkő volt. Azon az egész gyülekezet megmozdult. Aztán vezetőségi hétvégénk volt, amilyen eddig még soha. A házi csoport vezetők maguk nyilatkoztak úgy, hogy elkezdtünk egy csapattá kovácsolódni. Óriási dolog. Szolgálati területeknek lett új vezetősége, úgy, mint ifi vezetőség, vagy mint a gyerekszolgálatot vezetők csapatának új vezetői lettek. Kicsit átalakult, kicsit helyére zökkent, és amikor mindenki megvan, és mindenki a helyén van, akkor indulunk. Na hát erről fog szólni a 2017-es év. Még mindig nem arról, hogy fenn a felhők fölött szemünkbe tűz a nap, már felszolgálják a koktélokat. A döcögés, a felszállásnak az ideje következik. Amikor elindul a gép a kifutópályán, még a földön vagyunk, de már tudjuk, hogy hova tartunk. És amikor ráadja a kapitány azt a nagy gázfröccsöt, akkor érezzük, hogy kicsit ott maradt a gyomrunk, de tudjuk, hogy hova megyünk. Tudjuk, hogy elindultunk a cél felé. Na ez lesz 2017. Persze tudom, minden analógia sántít, minden párhuzam kicsit sántít. Ebből az analógiából én most azt szeretném kiemelni, hogy ráfordultunk. Meggyőződésem, hogy megtörtént Isten akaratára való ráhangolódás, és most elkezdjük a minőségi közeledést. És azt mondjuk, hogy igenis, Isten mennyei terve megismerhető, mert a titkok az Úréi, a kijelentett dolgok viszont a mieink és a fiainkéi, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igényt. És amikor megértjük, hogy 2017-ben melyik igéket kell teljesítenünk, ha majd megértjük, hogy 2018-ban, 9-ben, 62-ben melyik igéket kell teljesítenünk, egyre gyakorlottabbak leszünk. 2017-ben tudjuk, hogy az elköteleződés évében a bibliaolvasásban kell tovább erősödnünk, az adakozásban kell tovább erősödnünk, a családi kapcsolatainkban kell elkötelezettebbeké válnunk, és a lelki ajándékainkat kell felismernünk és elkezdenünk használni. Az idővonalból jelenleg ennyit látunk. Ezt viszont látjuk. Az a feladat, hogy szeretetben, békességben, egymásra figyelésben, mindenki a saját helyét megtalálva, azt tudjuk mondani, mint amit Jézus mond, hogy az én atyám munkálkodik, és mindez ideig én is munkálkodom. Hát ebben áldjon meg bennünket Isten 2017-ben, az elköteleződés évében, a felszállásnak az évében mindenki megvan, úgyhogy indulhatunk, és indulni is fogunk. Erről az indulásról lesz szó majd holnap. Ámen. Imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk neked azért az igazságért, hogy a titkok a tieid. És olyan jó ebben megnyugodni, Urunk, hogy nekünk nem kell mindent tudnunk. Mert köszönjük, hogy te tudod. Abban szeretnénk, Urunk, fejlődni, hogy annyira megismerjünk téged, amennyire ember csak megismerhet. Mert szeretnénk tökéletesen ráhangolódni azokra a tervekre, amelyek a mennyben születnek, a mi gyülekezetünkre nézve. És köszönjük, Urunk, hogy ez lehetséges. Köszönjük, hogyha bízunk benned, ha hiszünk benned és szeretünk téged, akkor a kijelentett dolgok a mieink lesznek. És Urunk, mi úgy szeretnénk bemenni a 2017-es évbe, hogy amikor jövő ilyenkor megállunk, akkor hálát adhassunk neked azért, hogy megértettük a te akaratodat. És hogyha a fiaink megkérdezik tőlünk, hogy láttátok-e az élő Istent munkálkodni, akkor azt tudjuk nekik mondani, hogy igen. Urunk, már most könyörgünk a fiainkért, lányainkért, a következő nemzedékekért. Hadd tudjunk példaképként élni előttük. Hadd legyen akkora a hitünk, hogy megtapasztalásokat élhessünk át, csodákat élhessünk át, amik önmagukért fognak beszélni az ő szemükben. Urunk, szeretnénk kiváltságosnak érezni magunkat azért, hogy jelen lehettünk 2016-ban is a te munkádban, és hogy megtisztelsz bennünket azzal, hogy 2017-ben is a te munkatársaiddal fogadsz bennünket. Köszönjük, Urunk, a mi repülőgépünket, köszönjük, hogy az irányító toronyban, a mennyben minden adott ahhoz, hogy a mi repülőnk célba érjen. Könyörgünk, Urunk, adj nekünk rád figyelést, hogy ez a repülő, ez a gyülekezet célba is érhessen. Jézus nevében kérünk, hallgass meg minket. Ámen.